Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fesztivál.
Már készülnek a karneváli virágkocsik Debrecenben, faragják a figurákat, némelyikre pedig már a száraz virágokat is feltűzték, közölték a szervezők. Mészáros Réka főszervező jelezte, az idén 13 virágkocsi és 1200 táncos vonul majd a karneváli menetben. Számos országból, köztük Kolumbiából, Peruból, Németországból, Belgiumból, Olaszországból és Spanyolországból érkeznek táncosok, művészeti csoportok a karnevára. A hét programsorozata már augusztus 15-én a Táncol a Város programmal kezdődik, amikor Debrecen különböző pontjain ropják majd a táncot, bevonva a közönséget is a fiesztába. Este a város főterén bemutatandó klasszikusok éjszakája komoly zenei nagykoncert, egyben a debreceni ünnepi játékok záró eseménye és a karneváli hét nyitánya is lesz. Augusztus 17-e és 21-e között rendezik meg a Galiba Gyermekfesztivált, a nagyerdei Békástónál megnyílik a Sörkert, a nagy templom előtti Kossuth téren pedig minden nap koncertekkel, bemutatókkal várják majd az érdeklődőket a karneváli hét keretében. Az ország minden szegletéből érkeznek táncosok, énekesek, előadók augusztus 12-e és 21-e között a 29. Százhalombattai Summerfest Folklore Fesztiválra, amelynek díszvendége Kárpátalja. Az összművészeti fesztivált Summerfest magyar kincsestár néven külföldi vendégek nélkül rendezik meg a Forrás Néptánc Együttes független színház szervezésében. A szervezők tájékoztatása szerint, amíg nem nyílik lehetőség a személyes jelenlétre, a korábbi fesztiválok külföldi vendégeivel online tartják a kapcsolatot. A beharangozó szerint a fesztivál központi gondolata az ünnep. A programban szerepel az Ásó Kapa Nagy Harang Menyegző a Kárpát-medencében című táncszínházi előadás, amelyben a Százhalombattai Forrás Néptánc Együttes független színház mellett a Nyíregyházi Nyírség Tánc Együttes, a Jászberényi Jásság Népi Tánc Együttes, a Debreceni Népi Együttes, a Szekszárdi Bartina Néptánc Együttes, az Angyalföldi Vadrózsa Néptánc Együttes mintegy 200 felnőtt táncosa és közel 100 gyermek táncos lép színpadra. A fesztiválon látható lesz a Forrás Néptánc Együttes független színház Mestermunka című táncszínházi előadása is. A rendezvény sorozaton felép a Cimbali Band, a Kaijag és a Réz Eleje zenekar. Emellett a programban szerepel az Új utakat kereső Urbán Verbunk táncegyüttes néptáncra épülő látványszínháza. A hivatásos társulatok legjobbjai így színpadra lépnek, látható lesz a Magyar Állami Népi Együttes, a Fitos Dezső Társulat, a Duna Művész Együttes és a Szegedi Kortárs Balett egy-egy előadása. A Petőfi évhez kapcsolódva a fesztiválon részt vesz a Beregszászi I. és Gyula Magyar Nemzeti Színháza is a Helység Kalapácsa előadással. A családi és gyermekprogramok idén a Hungarikumokra épülnek. Emellett Bajkó Bence, fiatal népi iparművész maszatos sejemből készült viselet kiállítása és az Iharos Népművészeti Egyesület tárgyi kiállítása gazdagítja a programot. Az eseményeket a Barátság Kulturális Központban és annak külső helyszínein rendezik meg. A programokról részletes információ a www.summerfestbatta.hu oldalon, valamint az esemény Facebook oldalán olvasható.
Gasztró.
Karikó Orsolya nagykőrösi cukrász munkája, a Huncut Szilva herceg lett idén Magyarország tortája, a Magyarország cukormentes tortája címet pedig a szegedi Gyuris László Nagyi Kedvence Fantázia nevű süteménye nyert el. Selmeci László, a Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestületének társelnöke, a 16. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenygyőzteséről korábban elmondta, az egri vörösbor és a szilva ízének harmonikus párosítása jellemzi Karikó Orsolya nagykőrösi cukrász süteményét. Nádori László, a Magyarország cukormentes tortája versenyzsűriének elnöke közölte, Gyuris László, a szegedi virágcukrászda és kávéház cukrászmestere, Nagyi Kedvence Fantázia nevű alkotásában megjelenik a málnavelő, a fehér csokoládé és pisztácia ropogós, a mascarpone mousse hibiszkusz virággal és csipkebogyóvelővel, a biskóta pedig nem tartalmaz gabonalisztet. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke bemutatta a díjazott Szent István napi kenyereket. A két kategóriában meghirdetett verseny nyertese a Szent István napi kenyerek közül a balmazújvárosi Balmaz Sütőde Kft. Gulyás kenyere, az innovatív kenyerek közül pedig a mórahalmi Varga Pékség ásotthalmi üzemében készült batátás kenyere lett.
Kiállítás.
Attila királyról és a hunokról nyílt kiállítás a Margit-szigeti víztoronyban, a Margit-szigeti színház múlt pénteki opera bemutatójához kapcsolódva. Giuseppe Verdi zenedrámája 452-ben a hun király észak-itáliai hadjárata alatt Aquileia város meghódítása után játszódik. A színház udvarán álló műemlék víztoronyban nyíló kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum támogatásával Attila király alakját, valamint a hunok és a hunbirodalom történetét tárja a látogató elé. A tárlat szeptember 15-éig tekinthető meg.
Tudomány.
Az alvási orsók, vagyis az alvás során észlelhető rövid, gyors ritmusú agyműködési szakaszok vándorlásának nyomon követésével egy új agykérgi érési folyamatot fedeztek fel az ELTE kutatói, akik alvás közben vizsgálták serdülőkorban lévő fiatalok agyi aktivitását. Eredményeik alapján a kutatók rámutattak az agy rendkívül későn érő prekuneális hálózatára, valamint kiemelték a nagy felbontású elektroenkefalogram felvételek szerepét az agyi érés pontos topográfiai követésében. A beszámoló szerint a kutatók egy fontos módszertani újítást vezettek be. Az agyi aktivitást alvás közben követték, amikor a működés ingerfüggetlen, cselekvés irányítástól mentes aspektusai a leginkább megvalósulnak. A vizsgálatok során mért paraméterek alapján a kutatók azt találták, hogy a fejlődésben lévő 12 éveseknél mindkét orsó esetén inkább a középső centrális agyterületeken mutatkozott a legnagyobb aktivitás, és a felnőttekre jellemző két helyről eredő bimodális orsó topográfia csak 20 éves korra kezd kialakulni. A beszámoló szerint a finom felbontású elemzés segítségével egyrészt számos korábbi eredményt megerősítettek a kutatók, másrészt olyan fontos eltérésekre mutattak rá, mint az érési folyamatban jellemző fentemlített posterior irányú topográfiai vándorlás. A kutatást Kovács Ilona, az ELKH ELTE PPKE serdülőkori fejlődés kutatócsoport vezetője irányította. A vizsgálat eredményeit bemutató tanulmányok a Nature Scientific Reports és a Journal of Sleep Research című szakfolyóiratokban jelentek meg. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Narina Abgarian könyvében az azerbajdzsáni határmenti örmény faluban Bertben élők közül szinte mindenki elveszítette valamelyik családtagját a háborúban, de még azokat a kivételesen szerencséseket is súlyos megpróbáltatások érték, akiket nem sújtott ekkora csapás. Mennyi szenvedést bír ki összeroppanás nélkül az ember? Gyönyörű szöveggel találkozik az Élni tovább című könyv olvasója, de olyan fájdalmasak a történetei, hogy én most a kötet fordítóját, Goretit Józsefet kérem, mondja el ő, hogyan ajánlhatnánk ezt a könyvet.
A helyzet az, hogy ugye ez a könyve a Narine Abgarjánnak nem az első már magyarul. 3 évvel ezelőtt jelent meg az Égből hullott három alma című könyve, és én azt hiszem, hogy ha valaki olvasta esetleg már azt a könyvet, akkor azt tudhatja, hogy Abgarján valami egészen elképesztően gyönyörűen ír. Valóban borzasztó történeteket, borzasztó tragédiákat, tragikus sorsokat mesél el. És hogy ezt a két dolgot miért és hogyan tudja ötvözni, én azt gondolom, hogy legelsősorban azzal, hogy ő ezekről a borzalmakról, a háborúról, mint olyanról nem harcterek eseményeiről beszél, hanem a hétköznapi embernek a legintimebb érzéseiről, fájdalmairól, nagyon sokszor nem is magában a háborúról, hanem sokkal inkább a háború következményeiről.
Az volt a könnyebbség, Ezékből hullott három alma olvasásakor, hogy ott az örmény mesék, vagy az hiedelemvilág valahogyan megjelent, és úgy el tudta emelni a valóságtól. Tehát ott is emberek egymásra utaltságáról, magányáról, szeretetészségéről és a szeretet erejéről is szó volt. Tehát, hogy tulajdonképpen ugyan erről beszél most is, de ott nem volt ennyire kézzelfogható a rettenet.
Én úgy vélem, hogy ebben a két könyvben, ami bizonyos mértékig akár egymás folytatásának is tekinthető egyébként. Ugye, hogyha visszatetszik emlékezni az előző könyvre, ilyen nagyon finom kis epizódikus utalásokban ott is szerepel már a háború.
Igen.
De az ottani világteremtés, amit a szövegeiben véghez visz, az véleményem szerint sokkal közelebb áll a latin-amerikai irodalomból ismert mágikus realizmushoz. Tehát valóban ehhez a félig-meddig csodás, félig-meddig szürreális, de mégis nagyon valóságos, nagyon a hétköznapi élet apróságaiból kiinduló misztikumhoz, fantasztikumhoz. Ebben a könyvben az élni továbban ez nem olyan erőteljes, de nem mentes ez a könyv sem tőle. Biztosan emlékszik rá, van egy olyan része ennek a könyvnek, amelyikben arról van szó, hogy az egyik berdi polgár, akinek van egy fűszerboltja, az kimegy a hegyre a szeretteihez, akik ott vannak eltemetve. És a hegyhez kapcsolódóan van valami legendás dolog. Először is egy olyan kőnek a közelében vannak a szerettei ennek a férfinak eltemetve, amelyik több száz évre tekint vissza, ugye egy ilyen megrodjant kőkereszt tulajdonképpen. A másik pedig, hogy maguk a hegyek, amelyek körbeveszik ezt a kis területet, azok óriásokra hasonlítanak, vannak ott olyan barlangok, amelyek távolról ugye, mintha az óriás sok arcán lévő szem, száj lenne, másfelől pedig, mintha az óriásoknak a barlangja lenne, amelyikben ők maguk is voltak. Megmagyarázhatatlan teaillat száll például bent a barlangban. Tehát vannak ilyesfajta, hát ha úgy tetszik, csodás elemek ebben a könyvben is, amik valóban még emelik ennek az egésznek a líraiságát, de egyúttal a szomorúságát, a tragikumát is aláhúzzák.
Mi történik ezzel a faluval? Mert ugye valaki ki is mondja valahogy indulattal, hogy megőrültek ezek, civil lakosságot bombáznak. Konkrétan nincs olyan család, ahol ne lenne veszteség.
Ugye ennek az egésznek van egy konkrét történelmi háttere. Hosszú időre visszamegy természetesen, de az a terület, ahol ez a történet játszódik, ez Örményország és Azerbajdzsán határán játszódik. Ugye a kettő között, a két ország között helyezkedik el az a bizonyos hegyi Karabah, amiről mindenki hallott nyilván, és valamikor a 80-as évek második felétől a 90-es évek közepéig hosszantartó súlyos háború zajlott ott, aztán békekötés, helyi villangások, egyebek, és aztán 2020-ban, két évvel ezelőtt, egy jó két hónapra, 2020 őszén ismét erőteljes harcok bontakoztak ott ki. Leginkább azért, hogy maga ez a hegyi Karabah, ez hová tartozott, Örményországhoz vagy Azerbajdzsánhoz. És hát ennek a bizonyos első karabahi háborúnak az élményei azok, amik belekerülnek ebbe a könyvbe, és hát valóban arról van szó, hogy már az első könyvben is említődnek ilyesfajta dolgok, hogy valahol ott messze távol tőlünk lövöldöznek, minket ez nem érint. És valahogy így van ebben az Élni tovább című könyvben is, hogy ezek a falusi kisemberek, akik élik ott a mindennapi szorgos életüket, el se tudják képzelni, hogy hát mi a csodának lőnének ő rájuk. Hát ők nem harcolnak, őnekik semmi közük valójában ehhez az egészhez. És aztán egyszer csak kénytelenek megtapasztalni azt, hogy igen, lőnek, igen, a fiainkat, férjeinket elviszik katonának, vagy önként bevonulnak, és a határra mennek megvédeni a határt, és hogy ezek a 20. század végi modern technikával megvívott háborúk, ezek nem kimélik a polgári lakosságot.
Tovább élni, ugye olyan érdekes ez a cím, mert ott van az emberben, hogy de hogyan lehet tovább élni? Milyen élet, ami utána következik?
Ugye, hogyha az ember megnézi ennek a könyvnek a végén található kis novellát, azt a novellát, amelyikről a szerző azt fontolgatta, hogy bele se teszi ebbe a kötetbe. Mert hogy a saját családjáról szól, egészen konkrétan a testvéréről, a lány testvéréről, aki mindezeket a tragédiákat átélve nyilván borzasztó, traumált emberré vált, de egyúttal van egy olyan kivezető út ebből az egészből, ami, hát hogy úgy mondjam, a semmiből, a halálból, a porból valami virágot tud hajtani. Arról beszélek, hogy a szerzőnőnek a húga képzőművész lett, és rajzol, fest, felhőket fest, rajzolja azokat a színeket, árnyakat, amelyek a háború kapcsán megjelentek benne, vagy kirajzolódnak benne. És azzal, hogy ő ezeket a furcsa, nonfiguratív festményeket, képeket csinálja, ezzel egyfelől valamiféle önterápiát hajt végre, másfelől pedig lesz egy konkrét művészeti eredménye, alkotás eredménye.
Goretit József műfordítóval beszélgettünk Narina Abgarian Élni tovább című könyvéről, amelynek a borítója is kivételesen szép, azt Kis Barnabás tervezte. A könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.